Az arany növendége Mahácz Károly, az Oktatás és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára. Ugye a felsőoktatás átalakításáról, illetve reformjáról beszéltünk, elmondott több dolgot, ami ennek része. Mi az, ami még ebből hiányzik? Tehát mi az, ami történni fog? Ugye az egyik, amit még meg kell tapasztalni, és hát amivel kapcsolatban egyébként is több kérdés van, ez a bizonyos képzési hozzájárulás, vagy más nevén tandíj. Erről a dolgok jelenlegi állása szerint elvileg lesz egy népszavazás. Mi történik akkor, hogyha nem lehet ez alapján tandíjat bevezetni?
Hát ha nem lehet tandíjat bevezetni természetesen, akkor a finanszírozással igazán nem történik semmi, hiszen ahogy említettem az előbb, a költségvetési támogatások az intézményeknek az biztosított a következő 3 évre. Ez a képzési hozzájárulás, ennek egy ösztönző szerepe lett volna, a minőséget egy picit, hogy úgy mondjam, elősegítő szerepe lett volna, egyfajta tudatosságot a hallgatókban kellene, hogy biztosítson, hiszen egészen másképp áll hozzá egy hallgató az intézményéhez, hogyha azért fizet is.
De nem lehet, hogy ez a tudatosságot egy bizonyos hallgatóban úgy erősítette volna, hogy én ugyan szeretnék valamilyen felsőoktatási intézmény diákja lenni, de ha nem kéne fizetni, mint eddig, az a családomnak akkor is nagyon nagy áldozat lenne, ha fizetni kell, akkor meg odáig inkább nem tanulok tovább.
Igen, de egy olyan térítési és juttatási rendszer dolgoztunk ki emehez a tandíjhoz, illetve a képzési hozzájáruláshoz, amelyben pontosan a szociálisan hátrányos helyzetük, hogy olyan, ahol azt mondaná a család, hogy én nem küldöm a gyerekemet, mert 105 ezeret kell fizetnem, ott egyfajta támogatási rendszer alakul ki. Tehát kaphat havonta 10 000 forintot, vagy még egyszer 10, tehát tulajdonképpen azt a havi 10 000 forintos tandíjat, az kétszer visszakap, és őt a tandíjmentességet is kaphat. Tehát az idei felvitelekből is látszik, hogy ezt a pluszpontrendszer, tehát ezt úgy hívjuk mi, hogy előnyhez jutás, amit sokan vitatnak, tehát az előnyhez jutás rendszere, hogy bizonyos helyzetekben, ugye most többletpontot adunk, a hallgató bekerül, de ugyanakkor, akiről meg lehet állapítani azt, hogy szociálisan hátrányos helyzetű, nyilván az a jelentkezésnél kiderül, akkor annak nem kell tandíjat sem fizetnie. Tehát ugye ez az egész tandíj vagy képzési hozzájárulás, ez egy olyan fenomén, hogy ez gyakorlatilag azáltal, hogy az intézményeknél marad, és a fele ösztöndíjra fordítódik. Tehát gyakorlatilag az előbb általam említett 116 500 forint még meg fog növekedni a 105 ezer forintnak a szor hallgató osztva kettővel, ugye a felével. Ez egy jelentős összeg, és hogyha egy jó tanulót, hát visszagondolok én arra, hogy
hát a... Mások meg azt mondják, hogy végül is a képzési hozzájárulásból nem lehet olyan jelentős bevételre számítani, ami egy adott intézmény működését komolyan befolyásolja.
Nem is az a célja. Az a célja, hogy az intézmény működését befolyásolja, mert arra tényleg ott van a költségvetés, és azt a költségvetés.
Ez a következő kérdés, mert ugye most valamiről beszélünk, ami a jelen helyzetben teljesen adekvát egyébként, de lehet, hogy úgy beszélünk erről, hogy ezt megelőző pontok nincsenek világosan tisztázva. Több tanulmány jelent meg teljesen ellentányból elindulva és teljesen ellenkező következtetésre jutva ezzel a témával kapcsolatban. Az egyik azt állítja, hogy nem kell tandíj, nincs értelme, konszolidálni kell a felsőoktatás egy részét a finanszírozásban, és meg kell próbálni ezt eladni. A másik azt mondja, hogy mindenki fizessen tandíjat, kivétel nélkül, azzal a különbséggel, hogy aki szociálisan rászorul, de tehetséges, annak jelentősen könnyítsük a helyzetét. Aki tehetséges, de nem rászorul szociálisan, annak nagyon pici mértékben könnyítsünk a helyzetét. A tehetségteleneket pedig semmilyen mértékben és semmilyen szinten nem kell támogatni államilag.
Igen, valóban a folyt az utóbbi időben arról, hogy most akkor... Idézőjelben mondom, hogy a magyar felsőoktatás az végül is a tandíjakra fog csak támaszkodni, ez az egyik szélsőséges nézet, ugye, hogy ami ahogy az amerikai rendszer működik részben, de ott is igen nagymértékben a nem állami intézmények, vagy a nem állami egyetemek működnek így, hanem a privát egyetemek, amelyek számára ott vannak azok a források, ugye alapítványi források, és plusz hát ugye eltartják a kedves szülők a megfelelő hozzájárulásukkal az egyetemeket, és nagy az alumni rendszer, tehát a végzetteknek a rendszer, akik rendszeresen visszajárnak. Én azt hiszem, hogy azt azért nem lehetne mondani, hogy ma a magyar felsőoktatásban akár perspektívikusan is tandíjra építsük a felsőoktatás finanszírozását. Ez az egyik szélsőséges.
Ez a dolog, ez
hát mert az megfizethetetlen lenne. De hát én szerintem tisztázott abból a szempontból, hogy ha megnézi, hogy mibe kerül egy képzés általában, erre azért vannak számításaink, ugye, hát itt 1 200 000 forintos tandíjakat kellene esetleg fizetni, hát ez képtelenség lenne Magyarországon a mai helyzetben. Nem erre a tradícióra épült fel a magyar felsőoktatási rendszere, nem erre a hagyományrendszere épült fel. Tehát ezt semmiképpen nem lehet feladni a mi szerünket, amelyik azt mondja, hogy van államilag támogatott hallgató, és lehet költségkérítéses hallgató.
Afelé haladunk.
Nem egészen, tehát én szerintem az állam nem vonulhat ki a felsőoktatásból, és nem mondhatja azt, hogy a finanszírozással kivonul. Hát pontosan megint utalok erre a 3 éves megállapodás, ez pont arra egy bizonyíték, hogy igenis, kormányzati és tárca szándékok vannak arra vonatkozóan, hogy ne legyen minden évben ez az izgalom, hogy most akkor ennyi pénze lesz a felsőoktatásnak, vagy annyi lesz a felsőoktatásnak.
Világos, csak azért forszírozom én ezt a kérdést, mert ez gyakorlatilag azt az első hallásra talán kicsit demagógnak tűnő problémát veti föl, de egyébként valószínűleg nem teljesen az, mármint a probléma, hogy XY adófizető állampolgár fölteheti magának azt a kérdést, hogy ugyan miért finanszírozzam én ZV felsőoktatásának illetve azt, hogy ő diplomát szerezzen, akkor, amikor egyáltalán nincs rászorulva, és esetleg a tehetsége, a képessége alapján nem is biztos legjobbak között van. És a diplomával, bár valamilyen százalékban kimutathatóan segíti a nemzetgazdaságot esetleg, de az sem biztos, mert lehet, hogy elmegy valahova az Európai Unió más országába dolgozni, de alapvetően ez neki magának egy befektetés. Miért fizessem én ezt?
Igen, ez az egyik véglet a véleményekben, ezt valóban többször lehetett hallani. Akik támogatták ugye a képzési hozzájárulás bevezetését, azok sokszor azt mondták, hogy tényleg miért vállaljam én azt a saját adomból, vagy a befizetett adomból, vagy az adófizetői pénzemből, hogy én nem tudom, én 8 fél évig, 10 fél évig, 16 fél évig, mert a rendszer még ezt lehetővé tette, valakit úgy támogassak az egyetemen, mindenkit, hogy nincsen tandíj, nem kell neki semmit fizetni, nem kell áldozatot hoznia, csak tanulnia kell, ugye? Ezzel megfogalmazta egy kicsit azt is, hogy ugye miért kellene igazán a tandíjat bevezetni.
És ezt még ki lehet egészíteni azzal, hogy bocsánat, de abból a pénzből én szívesebben támogatok egy nagyon tehetséges, de egyébként önerejéből képtelen a felsőoktatásban részt venni tanulót.
Abszolút igaz, a tehetségesekre vonatkozna pontosan az a rendszer, ami az ösztönzésen keresztül megvalósulna, tehát az, hogy az intézmény a maga szabályzatában kialakít egy olyan rendszert, hogy azt mondja, hogy én ezeket a tehetséges, de ugyanakkor lehet, hogy finanszírozáson nem bírná a képzési hozzájárulásokat, ezt a diák csoportot, vagy ezt a réteget, vagy azt a társaságot megtámogatom, és erre kitalálok különböző szabályokat. Ez ma is működik, ez a rendszer így működik, tehát hogyha ugye jövőre lépne életbe, hogyha nem a népszavazás nem hoz eredményt, akkor ugye jövő szeptemberében lépne életbe a tandíjfizetési kötelezettség, hiszen a rendszer úgy épült föl, hogy az első évben nem kell fizetni, a második évben az első év tanulmányi eredményei alapján, átlagok alapján, krediteljesítések alapján kellene fizetni. Tehát lenne azért egy ilyen részben önálló hozzájárulás az egyik oldalon, a másik oldalon lenne arra lehetőség, és az erre nagyon érzékeny most ez a térítési rendszer, amit kidolgoztunk, hogy igenis azok, akik hátrányos helyzetben vannak, akik finanszírozásra nem tudnák vállalni, vagy akár, ha belegondolok csak arra, hogy mondjuk egy kismama most szült, és ő mindenképpen egyetemre akar menni, ugye most bekerült, tegyük fel, hogy bekerült a nappali tagozatos képzésbe, nem költségtérítésesbe, akkor még havi 20 ezer forintot kap, mert olyan a rendszer, addig, ameddig mondjuk az első 3 évet el nem végezte, még le nem jár ez a gyes időszak, és nem kell tandíjat fizetnie. Most ez a lehetségekre is vonatkozik, hogy ha egy hallgatói önkormányzat jól tudja kialakítani azt a szabályozó rendszerét az ösztöndíjakkal kapcsolatban, azért gondoljon bele, hogy viszonylag tényleg nagy ösztöndíjakat lehet ma egy egyetemen kapni. Nem tudom, hogy a maga tanulmánya idején hogy volt, de nem nehezen volt mérhető ez a szociális helyzet. Tehát ugye, hogy most akkor hogyan jár az illető hallgató, borzasztó nehéz. Igen, most is nehéz. Jó, hogy most megpróbáltuk azt, hogy jegyző által meghatározott, stb. Tehát van erre egy mérési technikánk. Nyilván nem környezettanulmányokat fogunk végezni, de nagyon fontos, hogy a hallgatóságnak is legyen egyfajta ilyen szociális érzékenysége, amikor például a szabályzatokat, az egyetemi szabályzatot, hogy hogyan kívánja például a képzési hozzájárulás 50%-át majd felhasználni, milyen célokra.
Nagyon kevés időnk van. Hogyha egy ágazat, egy tárca egy bizonyos területet át akar alakítani, az nyilván azért teszi, mert van egy határozott elképzelés arról, hogy milyennek akarja látni. Az oktatási kormányzat mit akar látni, lehet, hogy rossz időtávlatot mondok, de mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva, milyennek akarja látni a magyar felsőoktatást?
Hát én azt szeretném, mondjuk azt szeretnénk látni valószínűleg, hogy a magyar felsőoktatás valóban olyan európai színvonalú legyen, hogy mondjuk megfelelő olyan európai diplomákat tudjon kiadni, amelyeket a munkaerőpiac fel tud használni. Ezt valóban nem fogjuk látni igazán majd csak 3 év múlva az új rendszerű képzésben, hiszen vagy most már csak 2 év múlva, akkor végez az első társaság, akkor látjuk azt, hogy ugye mennyire vált be ez a képzési rendszer. Azt szeretnénk, hogyha valóban jó nyelvtudással, viszonylag jó kompetenciákkal, készséggel kerülnének ki a mi hallgatóink a felsőoktatás, bárhol Európában, vagy akár a tengeren túl is megállnák a helyüket. Én azt hiszem, hogy ez nem egy túlzott követelés. Na most ehhez nyilvánvalóan kell egyfajta olyan minőségbiztosítási rendszer, amelyben ma Magyarországon még bizonyos értelemben gondok vannak. Van olyan intézmény, amelyik saját magát akkreditáltatja nemzetközi cégekkel. Nekünk van egy jó magyar akkreditációs bizottságunk, amelyik bizonyos kritériumok alapján, minőségi kritériumok alapján dönt egyfajta képzésről, és rendszeresen ellenőrzi ezt a képzést. Nyilvánvalóan szükség lenne arra is, hogy nemzetközi mércékkel mérjünk, és körülbelül egy olyan, ugye a felsőoktatásban lépéseket tenni rövid időre nem lehet. Ez az oktatással mindig ez a baj, hogyha hozunk egy változást, akkor azt hiszük, hogy 2 év múlva már látunk valamit, nem látunk. Hát a közoktatásban ahhoz x év kell, a felsőoktatásban minimum egy 5 éves, ahogy maga is mondta, egy 5 éves periódus kell, hogy lássuk azt, hogy ezek a különböző intézkedések milyen eredményeket hoztak. Én abban bízom, hogy a nemzetközi rankingekben, a rangsorokban azért egy kicsit előkelőbb helyet is fogunk kapni, de változatlanul azt mondom, hogy nem rossz a magyar felsőoktatás színvonala európai vonatkozásban. Nagyon oda kellene figyelnünk, hogy a tudományos része az egyetemeken a képzésnek az megfelelő támogatásban részesüljön. Itt azért valóban vannak még gondjaink, hogy a mi hallgatóink is úgy kerüljenek ki a felsőoktatásból, nem azt mondom, hogy egy szilíciumvölgyhöz hasonlóan, de mégiscsak legyen egyfajta innovatív képük is.
Azt hiszem, hogy akiket a változtatásokat, azok is egyetérthetnek azzal, hogy azért mindenki csak remélhető, hogy ezek a változtatások, illetve ezek a lépések ezeket az eredményeket meghozzák. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az Arén a mai vendégem, Herc Károly, az Oktatás és Kulturális Minisztérium szakállam titkára volt.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.